Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen alle, die jetzt mit angeschlossen sind, weltweit aufs Allerherzlichste zu dieser Versammlung heute Nachmittag aus Zürich. Möge der Segen unseres Herrn, unseres allmächtigen Gottes auf uns sein und möge er seinen Geist senden, der uns wiederum in alle Wahrheit hineinführt. Lasst mich vor dem Gebet ein Wort lesen aus Sprüche, Kapitel 3, Verse 19 bis 26. Sprüche, Kapitel 3, Verse 19 bis 26. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet, den Himmel befestigt durch Einsicht. Durch seine Erkenntnis brachten die Fluten hervor, die Wolken triefen vor Tau. Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus deinen Augen, bewahre Umsicht und Besonnenheit. So werden sie Leben sein für deine Seele und Anmut für deinen Hals. Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß stößt nirgends an. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken, und liegst du, erquickt dich dein Schlaf. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken, noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie kommt. Denn der Herr ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß vor der Falle. Welch ein gewaltiges Wort hat hier Salomo gesprochen in den Sprüchen. Wir können dem Herrn völlig vertrauen, er wird alles wohl machen. Lasst uns nun zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, wir sind heute wiederum zusammengekommen, um dein Wort zu hören, das aus berufenem Munde gesprochen wurde. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Schenke uns deinen Frieden und deinen Segen, deine Bewahrung, wie du sie in deinem Wort und jetzt auch im gelesenen Wort versprochen hast. Segne uns, Herr, das ist unsere Bitte. Wir danken dir dafür in deinem wunderbaren und herrlichen Jesu-Namen. Amen. Der Herr möge uns segnen. Amen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. szeptember 27-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Hadd olvassuk el az imádkozás előtt a 93. Zsoltárt. A 93. Zsoltárt közben szeretnélek megkérni, felállni. Az Úr a király, ő felöltöztetett fenségbe. Ő felöltözött fenségbe. Méltóságba, fennhatósággal ruházta fel magát az Úr. Erővel övezte körül magát, még a föld is szilárdan áll, hogy ne ingadozzon. Szilárdan áll a te trónod, kezdettől fogva, örökkévalóságtól fogva vagy te. Felemelkedtek a hullámok, ó Uram, hullámok emelték fel morajukat. Hullámok emelik fel zúgásukat, hatalmasabb, mint a mélységes vizek zúgása. Hatalmasabb, mint a tenger hullámai, az Úr a mennyei magasságokban. Amit te elrendelsz, vagy elrendeltél, vagy megígértél, az teljesen megbízható. Szentség illeti a te házadat, ó Uram, amíg fennáll az idő. Hadd imádkozzunk. Mindenható Istenem, menj és föld alkotója, abban a nagy megtiszteltetésben részesítettél bennünket, hogy kinyilatkoztattad magad nekünk. Te nem vagy számunkra az ismeretlen, távoli Isten, hanem megnyilvánult, élő, hűséges Isten, aki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban kinyilatkoztatta magát. Szilárdan áll a te trónod kezdettől fogva, örökkévalóságtól örökkévalóságig. Te vagy az Uram, akiben mindazok bíznak, vagy vetették bizodalmukat, akik menedéket kerestek és találtak nálad. Minden hitetlenség és szívkeményedés ellenére minden időben volt egy maradék néped, emberek, akik kifejezték sóvárgásukat, hogy téged szolgáljanak, higgyenek a te ígédben, és bízzanak te benned. Szeretett Uram, ma összegyűltünk itt a te színed előtt, hogy halljuk a mennyből a hangodat, hogy választ kapjunk kérdéseinkre, gyógyulást fájdalmainkra, szabadulást és mindazt, amire szükségünk van. Uram, te ugyanaz vagy, tegnap, ma és mindörökké. A menny úgy össze lesz göngyölítve, mint egy írásos tekercs, a föld megújul, te pedig örökkévalóságtól örökkévalóságig megmaradsz. A te ígéd és a te ígéreteid megbízhatóak, bizonyosak, halleluja. Uram, áldj meg minket, és légy velünk. Tudatosan a bárány vérének védelme alá helyezzük magunkat. Szent Szellemet vezetésére bízzuk magunkat, és kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Bocsáss meg, hadd ragyogjon fel fölöttünk a te tekinteted, és add meg nekünk a te békességedet. Igen, fordítsd felénk a te arcodat, tekintetedet. Köszönetet mondunk neked, Uram, hogy velünk leszel. A Jézus szent nevében. Halleluja. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. A helyzet reménytelen azok között, akik azt állítják, hogy elhiszik az ige üzenetet, és ezúttal teljes mértékben meg is éreztem ezt éppen a szakértők, az ige üzenet szakértői között úgymond, akik végül nyíltan kijelentették nekem, te vagy az egyetlen, aki mindent elszalasztott, aki egyáltalán nem értette meg, miről is van szó, és mi történik. Ők valamennyien azt hiszik, hogy az Úr már is eljött. Mindannyian azt hiszik, hogy a kegyelem ideje lejárt, és hogy mi mindent még hisznek, azt el sem mondhatom nektek. Volt néhány félig álmatlan éjszakám, és majd még egyszer tudatosan elolvastam az első és az utolsó pecsétet, mert egy kemény dolog, amikor ilyen emberektől azt hallott, te mindenről lemaradtál, egyáltalán nem értetted meg, miről is van szó, és nem vetted észre az Úr eljövetelét, stb. Ezek ugyan durva kijelentések. Csak hogy azt Egy dolgot elmondhatok nektek, mi az Úr igéhez tartjuk magunkat. És amennyiben a Branham testi prédikációiban vannak néhány nehezen érthető kijelentések, akkor hagyjuk őket úgy, ahogy vannak. Nem értelmezzük át őket, Istenre bízzuk, hogy ő hogyan fogja megtenni. Van ott egy kijelentés talán az első pecsétben, ahol Branham testvér azt mondja, hogy a bárány elhagyta a kegyelem trónját, hogy átvegye a könyvet és megnyissa annak pecsétjeit. És ebből azt a tanítást vezetik le, hogy a bárány örökre elhagyta a kegyelem trónját, és így a kegyelemnek vége, stb. Stb. Számomra ez csak egy folyamat volt, ami a dolgon magán semmit sem változtatott. Branham testvérnek azt a kijelentését persze nem találták meg, ahol azt mondja, hogy a bárány ott marad, amíg az utolsó is külön nem lett választva, és a szám teljes nem lett. És Isten kegyelméből mégis visszaigazoltnak találtam ezt Branham testvér saját előadásában és magyarázataiban. Megkérdeztem az egyik szakértőt, aki azt mondta nekem, hogy 1963. február 28-án minden véget ért. És én nagyon szárazon, de teljes, tudatos szárazsággal azt mondtam neki, szeretett testvérem, akkor még el sem kezdődött. És bekövetkezett egy néma csend, és én megmondom nektek azt is, hogy miért. Éppen azelőtt akart a Branham testvér eljönni ide, Zürichbe, de hiszen ti is olvastátok a prédikációkat, ismeritek a történetet. Látott egy fehér csónakot, amellyel azt feltételezte, hogy át fogja kelni az óceánt. Látta a többi csónakot is, amelyekben a testvérek vele akartak utazni, azok más színűek voltak, és az Úr így szólt hozzá. Nem érdemes Zürichbe menni egy összejövetel miatt. Térj vissza a kápolnába, és raktározd el az eledelt. Aztán ő ennek alapján visszatért, mert ez egy utasítás volt. És 1963. február 28-án, amikor megjelent a természet feletti felhő, a hang mégis azt mondta, térj vissza, mert elérkezett az idő, hogy a hét pecsétek meg legyenek nyitva. Akkor a könyv még csak nem is volt annak kezében, aki megnyitja, még annak a kezében volt, aki a trónon ül. Hogy ezek a dolgok ennyire összekeveredhetnek, számomra érthetetlen, hogyan lehetséges. Még a hitetlen, minden meggondoltság, kiegyensúlyozottság embereinek is képesnek kellene lenniük ezeket a dolgokat helyesen beosztályozni. Csak hogy a következőket állapítottam meg. Vannak emberek, akik mindig valami különlegeset akarnak kiemelni, hogy felhívják magukra a figyelmet. Különleges kinyilatkoztatások, itt valami különleges, ott valami különleges. Nem. Erre nem vagyunk hivatottak. Mi arra vagyunk hivatottak, hogy meggondoltsággal és tisztán higgyük az Úr ígéjét. És amit ők nem tesznek be, nem vezetik vissza a dolgokat az ígéhez. Felépítenek egy hatalmas nagy tornyot sok-sok idézetekkel, amelyeket kiválasztottak, és semmi alapjuk nincs, mert az alap Isten ígéje, és ez az is marad. Mielőtt építenék, tisztán kell látnom az alapot, és annak megfelelően lehet építeni, hiszen így van már meg is írva. Pál apostol azt mondja, én, mint bölcs építőmester, lefektettem az alapot nálatok, mindenki figyeljen arra, hogyan épít tovább arra. Arra az alapra kell tovább építeni, amely egyszer mindenkorra le lett fektetve. És Isten soha nem fog túllépni a Szentírás tanúságtételén. Éppen ellenkezőleg, ő az ő ígéjének Istene, és az is marad. Az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje örökké megmarad, és mi ezen az ígén, és ebben az ígében foglaltunk állást. és ennél fogva megmaradunk, amíg a hitből a látásba nem érkezünk. Hadd térjünk vissza még egy pillanatra az íge elmélkedésre, térjünk vissza még egyszer a 93. Zsoltárra, majd egy másik bibliai idézetre. Az Úr a király. Ő felöltözött fennségbe, méltóságba. Fennhatósággal ruházta fel magát az Úr, erővel veszte körül magát. Még a föld is szilárdan áll, hogy ne ingadozzon, úgy, hogy nem ingadozik. A mi Istenünk a mindenható. Ő teremtette mindazt, ami van az ő szavával, mert megvan írva, hogy minden dolog ő általa lett, és ő nélküle semmi sem lett mindabból, ami létezésre jött. Istenünk szava, és erre legyen felépítve ez a prédikáció, és ez legyen kihangsúlyozva, hogy a mi Istenünk szava egy olyan szó vagy íge, amely kötelező érvényű maradt időben és az örökkévalóságban. A mi Istenünk nem azért adta az ő szavát, hogy mi értelmezzük azt, hanem hogy hittel elfogadjuk, tiszteletet tanúsítsunk ő előtte, és számoljunk azzal, hogy ő betartja az ő szavát. Az ő szava az az élet szava. Az ő szava egy erőszava. Az ő szava szellem és élet azoknak, akik befogadják és hisznek benne. Itt tovább ez áll. Szilárdan áll a te trónod, kezdettől fogva, örökkévalóságtól fogva vagy te. Most pedig hallgassátok meg, mi áll a harmadik versben. Felemelkedtek a hullámok, ó Uram, hullámok emelték fel morajukat. Ez a múlt idő. A második felében pedig ez van írva. A hullámok zúgni fognak, morajlani fognak. Nos, ez még jövőbeni. Isten embere látta a múlt viszontagságait, látta a jövő viszontagságait is, de ő Isten jelenlétében helyezte az ő bizodalmát. És ugyanezt vagyunk kénytelenek mi is megtenni. A negyedik versben ez áll. Hatalmasabb, mint a mélységes vizek zúgása, hatalmasabb, mint a tenger hullámai, az Úr a mennyei magasságokban. Különösen ti, szeretett svájciak, irigylésre méltóak vagytok, amikor ezen az országon átutazik az ember, Branham testvér kijelentése jut az eszünkbe, valahogy így, amikor azt mondta, hogy Isten a Svájcot vette mintaképpül az egész világ számára, hogy azt, ami benne van, mindenövé elossza. Úgy van, hogy itt minden megtalálható, egy csodálatos ország. Mégis a tenger hullámait, amelyek 20-30 méter magasra emelkedhetnek és keletkezhetnek, azokat mégsem láttátok valószínűleg. És ezeknek a hullámoknak a mélységes morallását sem hallottátok, amelyet ezek a hullámok okoznak. Ez fenséges és méltóság teljes. Itt fel lehet figyelni arra, hogy emberi kéz nem változtathat semmit. A víz tömegei, a dagály és a zapály szerint mozognak, ahogyan Isten elrendelte, olyan erővel, hogy messzire halani lehet. És ezzel a méltóságos jelenséggel szembe van állítva az Úr a mennyei magasságokban, amikor az van írva, hogy hatalmasabb, mint a mélységes vizek zúgása, hatalmasabb, mint a tenger hullámai az Úr a mennyei magasságokban. Amen. Mindeneknél hatalmasabb, hiszen ő a mindenható, hiszen ő teremtette a földet és a tengert. Az ötödik versben ez áll, amit te elrendeltél, vagy megígértél, az teljesen megbízható. szentség illeti a te házadat. Ó, Uram, amíg fennáll az idő. Erőszakot nem alkalmazva mondhatjuk örökkévalóságtól örökkévalóságig. Az idő ugyanis egy olyan dolog, ami elkezdődött és meg is szűnik. Az örökkévalóságot nem kezdődött el soha, az örökkévalóság nem is szűnik meg. Hogy még egy kicsit kiemeljük és hangsúlyozzuk az Úr szavát, hadd olvassunk el még néhány ígeverset. A 2. Timóteus 4. fejezet 2. verse. Hirdest az ígét, lépj fel vele, függetlenül attól, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben érkezel, tisztázz, utasíts rendre, figyelmeztes a hosszú tűrés minden igyekezetével. Néhány idővel ezelőtt, bizonyára éppen ezen a helyszínen azt mondtam, amikor Branham testvér lefektette a kápolna sarokkövét, ugyanazon a napon, kora reggel látomása volt, és a szabad ég alá lett állítva. És látta, ameddig a szeme elláthatott, a földgömböt látta, vagy belelátott a földgömbbe és az egész világegyetemet. És az Úr ezt mondta neki, a kápolna, amelynek le fogod fektetni a sarokkövét, nem az a ház, amely neked lett kijelölve, hanem te az egész világra kiterjedő feladatot kaptál, vagy azzal lettél megbízva. Majd ezt az ígét kapta útravalóul a 2. Tesalonika 4-ből, és kitépte, vagy 2. Timóteus 4-ből, és kitépte a lapot a Bibliájából, és befalasztatta azt az épület sarokkövébe. Nevezetesen, hogy Isten arra rendelte el őt, hogy elmenjen az egész világra, vagyis, hogy az íge üzenet eljusson az egész világba. És különösen a hangsúly a 2. versen. Hirdest az ígét, lépj fel vele, függetlenül attól, hogy alkalmas vagy alkalmatlan időben érkezel, tisztázz, utasíts rendre, figyelmeztes a hosszú tűrés minden igyekezetével. Hosszú tűrésre és kegyelemre van szükségre, tűleremre és minden másra, ami hozzátartozik, hogy beszéljünk azokhoz az emberekhez, akik eltávolodtak az igazságtól. A 3. versben aztán ez áll. Mert el fog jönni egy olyan idő, amikor az emberek elviselhetetlennek fogják találni az egészséges tanítást, és saját vágyaik szerint való tanítókat fognak szerezni maguknak, mert a fülük csiklandozó dolgokat akarnak hallani. Fülüknek csiklandozó dolgokat akarnak hallani. Az igazságtól ellenben elfordítják a fülüket, és a mesékhez vonzódnak. És ennél fogva örökérvényűen alá kell húznunk, hogy csak egyetlen egy Isten igazság létezik, és ez az ő szent szavának igazságossága, és semmi más. Amennyiben valaki hozzátok jön, és azt mondja, én megmondom nektek az igazságot, azonnal így válaszolhattok, kérlek, nyisd meg a Bibliát. Nyisd ki a Bibliát. És ha az illető ismét azt mondja, hiszen én szeretném az igazságot mondani, ismét mondjátok, akkor nyisd ki a Bibliát, kérlek. Csak akkor, amikor a Bibliából felolvasunk, mondjuk el, amit Isten is mondott, nem előbb és nem utána. Különben könnyen előfordulhat, hogy valójában Isten figyelembevétele nélkül beszélünk, és azzal az igazságot hagyjuk figyelmen kívül, miközben azt hisszük, hogy teljes mértékben az igazságban állunk. És ma már 310 irányzat létezik, amelynek a Világegyház testületi tanácsában egyesültek, és mindannyian azt hiszik, hogy az igazságban állnak. Aztán még több ezer különféle, külön irányzat is létezik. amelyek úgy szintén azt hiszik, hogy az igazságban vannak, akiknek ugyanaz a Bibliájuk és ugyanaz az Isten ígéje van a kezükben. Most tisztában vagyunk azzal, hogy mi a döntő. Nem csak részleges igazságok, nem csak egy állított igazság itt, vagy egy féligazság ott, hanem a teljes Isten igazság, amelyet az igazság szelleme tárt fel, ez az, amire szükségünk van, és ezzel megajándékozott bennünket Isten az ő kegyelméből. Itt nem emberi szellemek mesterkednek, hogy részleges igazságokat fedezzenek fel, hanem Isten szelleme, hogy bevezessen minket a teljes igazságba. Én örülök ennek a tényállásnak, mert a mi Urunk azt mondta, mindazonáltal, amikor eljön amaz, az igazság szelleme, ő majd bevezet benneteket az egész igazságba. Vezetni fog benneteket az igazságba. Nem egy Gamáliel, nem valami vallási filozófus, nem valami prédikátor vagy evangélista, éppen ellenkezőleg. Ők maguk elmennek az igazság figyelembevétele mellett, ha csak az Úr nem nyilatkoztatja ki magát nekik, meg nem mutatja nekik a korlátokat, és nem szembesíti őket azzal, hogy a saját útjuk ide lejárt, és hogy most Isten az Úr el akarja érni az ő fennhatóságát az ő népével az ő útján. Van néhány olyan hely, amely kiemeli, mi az igazság, és aláhúzza az egészséges tanítást. 1. Timóteus 6. fejezete, a 3. vers, itt az van írva. Ezt tanítsd, és vésd jól emlékezetedbe. Ha valaki másképp tanít, és nem tartja meg az Úr Jézus Krisztus egységes, nem tartja magát az Úr Jézus Krisztus egységes szavaihoz és tanításához, amely az Istennel való üdvösségre szolgál, az meg van vakítva a felfúvalkodottságtól, és valójában semmit sem ért. Jól meghallgattátok? Lehetséges a legmagasabb dolgokról filozófálni, és valójában még fogalmunk sincs az Isten üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatról. Még nem lettünk annak egy részévé, amit Isten valójában szándékozik megtenni és tesz. Majd azt van mondva, hogy ezek az emberek szellemileg zavarodottak, és elvesztették az igazságot. Ezt is hangsúlyoztuk egyszer már. Aki elveszített valamit, annak előtte birtokolnia kellett. Előtte megvolt neki a dolog, és én mondom nektek, sokaknak jó kezdete volt. Szerették az Isten ígéjét, és előre haladtak, megalapozódtak abban, és egyszer csak megjelentek a házalók, a háztól házig járók, és fogságba ejtik a hajadonokat itt-ott mérget hagyva maguk után, különleges kinyilatkoztatások ürügyével. És ki ne szeretne különleges kinyilatkoztatásokat? És én elmondom nektek, hogy én milyen kinyilatkoztatást szeretnék, Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, és ebben a Jézus Krisztus isteni kinyilatkoztatásban vannak elrejtve az isteni bölcsesség és az Isten ismeretelmélet összes kincsei. Egy olyan kinyilatkoztatás és ismeretelmélet, amely nem magasztalja Jézus Krisztus, és nem állítja őt középpontba, azt nyugodtan elfelejthetjük. Mindaz, ami Istentől származik, vagy jön vissza és vezet Istenhez, és összeköt minket egymással is, és egymás között. Nem választ el, nem okoz feszültséget, hanem jótékony hatással van ránk. Egyszerűen jól érezzük magunkat olyan emberek társaságában, akik megtapasztalták Istent, akik szeretik az ő igéjét. Itt talán egy bizonyság is. Kempton Parkban, Johannesburg egyik kerületében végül mégis lehetőségünk nyílt arra, hogy néhány testvérrel együtt legyünk egy baráti társaságban. Az egyik testvér, aki nagyon közel áll hozzám, hirtelen azt mondja, Figyeljetek, testvérek, teszek nektek egy javaslatot. Hagyjátok, hogy Frank testvér beszélje ki magát egyszer, mondja el, amit mondani akar, anélkül, hogy közbeszólnátok, anélkül, hogy közbe kérdéseket tennétek fel neki. Legyetek egyszer csendben, hallgassatok meg magatoknak, és utána feltehetitek a kérdéseiteket. És én Istennek adom a tiszteletet, és semmilyen embernek, főleg, hogy tudom, milyen tökéletlenek az emberek, beleértve magamat is, és ez valami csodálatos dolog volt. Röviden, de lényegre törően, és határozottan előadtam a dolgot, és elmondtam, hogy áll a helyzet a Szentírás és Branham testvér prédikációiból. És ezután, ez a kör, a megbeszélés után, a testvér azt mondja, hadd nevezzem őt ezt így, köszönöm a javaslatodat, a titok a hallgatásban rejlik. És azt mondja a másik, amen. A titok a hallgatásban rejlik, a készséges hallgatásban. És a harmadik azt mondja, hiszen most már világos? Igenis, mondja ő, ez kénytelenül világos, mert még soha nem láttam ilyen világosan. Mi történt? Nem egy ember feltegetése, hanem Isten ígének előadása, Isteni egyértelműséggel az igazság által. Az egyértelműség csak az igazság által jön, és már is meg lett törve ott is a jég. És én éppen akkor érkeztem meg a szövetségi köztársaságban, amikor korán reggel 8 óra körül csengett is a telefon, és tudomást szerezhettem arról, amit Isten ott tesz, még azok között is, akik az igazságot, illetően mégis tévútra kerültek azután. És ami az íge üzenetet illeti, az történt, hogy ők nem vették vissza azt, amit hallottak az ígében, hanem ahogy már előzőleg is hangsúlyoztam, egyszerűen egymásra halmozták mindent, kijelentést, mint egy nagy kártyavárat, és egy kicsit meg kellett érinteni, és az összes öröm összeomlik. Így Isten ezzel kapcsolatosan is megajándékozott kegyelemmel. Ugyanakkor mondok nektek egy dolgot. Ennél fogva nem az örökös jobban tudás, nem az erőfitoktatás, nem az arrogáns fellépés a döntő, hanem sokkal inkább az alázatosság és a szeretet, az empátia, a helyzet megértése, és csak ezután lehet az embereknek segíteni. Mi az Úr egészséges tanításához akarjuk tartani magunkat, mert megvan írva, hogy ő elküldte az ő ígéjét, és egészségességtette őket. Különösen ez az íge szakasz nyomja a szívemet, amelyet Pál apostol a Filippibeliekhez írt, és szeretném ezt hangsúlyozni. Filippi 2.13. verstől. Itt ez áll. Mert Isten az, aki kieszközli bennetek mind a kettőt, úgy az akaratod, a szándékot, mint a cselekvést, hogy az ő tetszésére legyen mindaz, amit tesztek. Mindent zúgolódás és gyanakvás vagy vonakodás nélkül tegyetek, hogy fethetetleneknek és hamisság nélkülieknek bizonyuljatok, mint Isten fethetetlen gyermekei, egy romlott és eltorzult, pervez, elfajult emberiség közepete, akik között úgy ragyogtok, mint fényes csillagok a világban. Most következik az a vers, amelyet ki szeretnék emelni. Ragaszkodjatok az élet ígéjéhez. Nekem a dicsekedésemre, a Krisztus napjára, mert ez esetben nem futottam hiába, és nem is fáradoztam hiába. Pillanatnyilag talán azt gondolhatjuk, ó, kedves Pál apostol, itt most minden körülötted forog. De nem itt, nem erről van szó. Pál apostol tudta, mi történt az Édenkertben. És erre, aki esetleg nem tudná, a 2. Korintus 11. fejezetében van utalással, és itt a 2. versben ez áll. Mert én isteni buzgalommal vetélkedek irántatok, hiszen eljegyeztelek benneteket egyetlen férfi számára, hogy tiszta, szűzként vezesselek benneteket Krisztus elé. Csak hogy mégis attól tartok, hogy amint a kígyó egykor Évát megbabonázta maga családságával, úgy a ti gondolatotok is odavonzódnak, eltántoródnak a Krisztus iránti őszinte és tiszta magatartástól, és a gonosz felé vonzódnak. Mit tartott ő szem előtt? Ő azt tartotta szem előtt, hogy az ördög ne törjön be, és mint Éva esetében ne adjon más értelmet az ígének, előokozva a szellemi halált. Ő azt tartotta szem előtt, hogy az élet ígéje és az élet ígéje az eredeti mag, Isten eredeti szava, és minden értelmezés önmagában hordozza a halált, ezt tudjuk az első édenkertbeli félreértelmezésből. És így felszólítja Pál apostol a hívőket, ragaszkodjatok az élet ígéjéhez, nekem a dicsekedésemre, a Krisztus napjára. Ő pontosan tudta, hogy amennyiben az élet ígéje az ő eredeti, elsődleges, isteni formájában lesz megtartva, akkor élet van benne. Mindazonáltal, ha értelmezve van, akkor halál van benne. És ez egy olyan dolog, amit nagyon szívügyünkké kell tegyünk. Branham testvér prédikációinak kiadásaiban szándékosan írtuk az alsó sorba a borítólapokra, hogy az íge az eredeti mag. És ebben az íge eredeti magjában van az élet csira, hogy előhozza Isten további fiait és leányait, Isten első fiának rendje szerint. Mert ezt elolvashatjuk magunknak a Szentírásban, hogy ő meg kellett haljon, mint a búza szem, hogy ne maradjon egyedül, és így sok gyümölcsöt teremjen. Amennyiben valamit meg kellett tanulnunk, kellett volna tanulnunk, akkor az mégis az íge átértelmezésének tragikus következményei, amelyek minden itt a Földön történt ébredés után újból szellemi halált okoztak. És nem hangsúlyozta Branham testvér újra és újra, hogy Isten az ő saját szavának magyarázója, Isten őrködik az ő szava felett, hogy visszaigazolja azt. Amennyiben valaki hozzám fordul, és Isten új nevével kapcsolatosan fantáziákkal áll elő, sok más dologgal együtt, akkor határozott tompítottsággal csak azt tudom mondani, kérlek, nem nekem, mert úgy is lepelek rólam. Nekem mindenhez, még akkor is, ha Isten legnagyobb prófétája mondott valamit, a Szentírásra van szükségem, hogy arra alapozzam, hogy örökre is mindenőrőre támaszt találjak benne, másképp nem állhat meg a dolog. Isten az ő szavának Istene, és az is maradt. Erről egyébként nagy örömmel írni is fogok. Már is elkezdtem. Egyszerűen élvezetes, amikor az ember néha így ül, és Isten szelleme vezet szóról szóra, egyik ígehelytől a másikba, prédikációról prédikációra, és az egész egyre világosabbá, tisztábbá válik, és az ember láthatja, ez egy vörös fonalként végighúzódik az egész Szentíráson, egészen a végéig. Hiszen ez esetben rá lehet jönni, hogy ez Isten szelleme, és nem egy ember. Ezt is kiemeltük, ahogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy melyik szentírási helyek vonatkoznak rá, és elmondhatta, hogy én vagyok a hangja annak, aki a pusztában kiállt, János 1.23. Így Branham testvér is elmondhatták Isten valamennyi emberei, és így mi is elmondhatjuk. Megtaláltuk a helyünket Isten országában, így felismerjük az ez időre szóló ígéretekben, amelyek most élünk. Pál apostol Isten országának igazi munkása nem csak önmagát akarta érvényesíteni az Úr előtt, hanem mindazokat is, akik az ő gondjaira lettek bízva, őket is tiszta szűzként, érintetlenül akarta látni, mint akik megmaradtak a megszentelődésben, és nem keveredtek. Hiszen, amint tudjátok, ez volt a bűn már az Ótestamentumban, már Noé idején, amikor ez a két vérvonal összekeveredett. Isten fia a Sét vérvonalából és a Kain vérvonalából származó leányok. Amikor ez az összekeveredés itt a földön bekövetkezett, Isten az Úr így szólt, megbántam, hogy embert teremtettem, véget vetek nekik. Isten nem akar keveredést, Isten elkülönülést akar. Az emberek gyermekei, emberek gyermekei, Isten gyermekei, pedig Isten gyermekei. Az emberek szava, Isten szava, Isten szava. Isten nem akar keveredést. Pál apostol pedig így ír a gyülekezetnek akkor. Az íge hirdetést, amit tőlünk hallottatok, nem ember beszédként fogadtátok, hanem Isten beszédeként, ami valójában az is. De mi történik abban a pillanatban, amikor Isten ígéje értelmezve van? Amikor a saját megítélésünk szerint van ábrázolva, és nem maradhat meg az eredeti formájában, ahogyan ránk lett hagyva, akkor az ördög keze van a munkában, és megtéveszti az embereket. Megígéri nekik a bölcsességet, az okosságot, a kinyilatkoztatás és minden lehetséges. A szókincs mindannyiunk számára jól ismert. Inkább ragaszkodjunk Isten tiszta ígéjéhez, legyünk lehorgonyozva abban, szeressük szívünkből és türelemmel várjuk, amíg Isten be fogja teljesíteni az utolsó dolgokat is, mint hogy ma az egyik dolog után rohanjunk, holnap a másikhol, holnap után a harmadik után, és ha egy téma már nem érdekes, majd előállunk egy harmadikkal, negyedikkel. Nem, mi megmaradunk Isten ősi ígéjének a hirdetésénél, amelyet az ő szelleme mindig újra és újra naggyá tesz számunkra. Amennyiben kegyelemből meglettünk ajándékozva ezzel, akkor még azt is meg fogjuk érteni, amit Péter ért. Amint tudjátok, ilyen kérdésekben többnyire Pál apostolra hivatkoznak, de Péter is írt valami nagyon-nagyon fontosat. A 2 Péter 3. harmadik fejezetének első versétől. Már most ez a második levél, szeretteim, amelyet írok nektek. Mindkettőben arra törekszem, hogy a tiszta lelkületet vagy gondolkodásmódot felébresszem bennetek intő emlékeztetés által. És most jön. Azért, hogy megőrizzétek emlékezetetekben azokat a szavakat, amelyeket a szent próféták annak idején mondtak, és az apostolok által között parancsolatokat, amelyet az mi Urunk és megváltunk adott nektek. És mi volt a lényeg? A próféták és az apostolok közös tanúvallomása, Isten egybehangzó tanúsága itt a földön. Legyen a te és az én tanúság tételem is, mint Jézus Krisztus, ami Urunk tanúsága. És itt eljutunk a jelenések könyvének ahhoz a pontjához, ahogy a Jézus tanúvallomásáról az áll írva, hogy a Jézus tanúvallomása profétálos szelleme. Így van leírva. Észrevesszük, hogy mi a jelentősége. Itt a jelenések 19.10-ben így van leírva. Ekkor levetettem magam az ő lábaihoz, hogy imádjam őt, de ő azt mondta nekem, nem, mégse, hiszen én csak a te és testvéreid szolgatársa vagyok, akiknek megvan a Jézusról szóló tanúságtétel, imádd az Istent. És pedig úgy van, hogy a Jézusról szóló tanúságtétel a prófétálás szelleme. Amen. Halleluja. a prófétai ígében nem a prófétikus ajándékának ügyetlen vagy hiányos megnyilvánulásait találjuk, hanem Jézus Krisztus vallomását, amelyben Isten teljes és mindenre kiterjedően kinyilatkoztatta az ő akaratát. Éppen ezért írhatta Péter, annál is inkább a rendelkezésünkre áll a prófétai ége, amely úgy ragyog ránk, mint a sötétségben világító világosság. És itt kiemeli ezt az apostol János, és Jézus tanúvallomásáról beszél, és azt mondja, hogy a Jézus tanúvallomása ugyanis, hogy az a prófétálás szelleme. Szent emberek beszéltek és írtak, Isten szellemétől ihletve, vagy vezérelve. És az Ótestamentumban leírt íge, abból olvasott, ami urunk, abból prédikáltak a mi testvéreink az ős kereszténységben. Helyes ez így? Helyes, valami más még nem is volt megírva. Ez volt az íge, a prófétai íge, és ugyanaz a Szent Szellem, aki a prófétákon megnyugodott, megnyugodott a mi urunkon is, majd a gyülekezetre szállt, és így jött létre a kapcsolat a szellem és az íge között, és ez volt a szellem által vezetett gyülekezet Isten ígének keretein belül. És ezzel kapcsolatosan a végidők üzenete, a visszautalás az ígébe, a visszavezetés az ígébe. És mondom nektek, hogy végül is úgy lesz, hogy mi is, mint a testvérek és testvérnők az elején, teljes összhangba kerülünk az ígével. És ugyanaz a szellem, amely megnyugodott rajtuk, rajtunk is megnyugszik. Ezt tudjuk. Miért? Mert ugyanazt hisszük, amit ők hittek. Jézus Krisztus, azt látjuk, amit ők láttak. Azt éljük át, amit ők átéltek. Mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. William Branham nem volt egy Russell vagy egy Joseph Schmidt, hogy bármelyik más, aki egy új gyülekezet irányzatot alapított volna, ő egy Istentől küldött ember volt. A magasságosnak egy prófétá, hogy Isten hangját még egyszer hallassa itt ezen a földön, és aki hallani fogja, az élni fog általa. Egyszerűen meg kell hallgatni. És a mi urunk azt mondja, amennyiben én küldök valakit, és az be lesz fogadva, arról azt mondom, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Egy Isten áldal küldött ember, az ez időről szóló íge üzenettel, az ez időre szóló ígéretekkel a gyülekezet számára. Következetesen tehát, hogy megértsük, hangsúlyozzuk még egyszer, hogy megértsétek a szent proféták által előre elmondott ígéket. Milyen csodálatos egy profétai íge. Irányt mutató, mindent magába foglaló, amit tudnunk kell, és ami Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tervét illeti. Most pedig hallgassátok meg, hogyan van osztályozva ez az íge. Olvasom tovább az 5. verstől. Mert ezzel az állítással figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy régóta létezik a menny és a föld, amely a víz és a víz erejéből, Isten szavának ereje folytán jött létre. Még egyszer elolvasom. Isten szavának ereje folytán jött létre, vagy következett be a fennállása. Úgy volt, hogy Isten szólott, és létrejött. Az ő szava nélkül semmi sem lett volna. A szellem lebegett ugyan a vizek felett, de Isten volt az, aki megszólalt. Ő szólott, és létrejött. Ő rendelkezett, és meglett. Tehát miről is van szó? Istenünk mindenható ígéjéről. Isten szavának ereje folytán jött létre, vagy lett fennállása, és éppen ezért lett az akkori világ elpusztítva vízzel, vízzel elborítva. Ellenben a jelenlegi menny és a föld ugyanazon szavak által, nem egy másik által, a tűzre van fenntartva, ugyanazon íge szav által, és az istentelen emberek ítélet napjára és pusztulására van megőrizve. Amilyen bizonyos az, hogy Isten azt mondta, hogy eljön az nap, nevezetesen az Úr napja, amely tűzzel fog égni, mint a kemence. Egyetlen az ő szava, és mivel ő ezt a szavában kimondta, biztosan tudhatjuk, hogy így lesz, és nem másképp. A 10. versben azt olvassuk. Hanem az Úr napja úgy jön el, mint egy tolvaj. Azon a napon az ég egy csattanással elmúlik, ugyanakkor az elemek lángoló tűzvészben feloltódnak, és a föld, és mindaz, ami rajta van, minden emberek műveiben tűzben ég el. Mit jelent ez? Az Úr kimondta az ő szavát, elhangoztatta, ahogy itt meg van írva, és úgy is fog bekövetkezni. Mi az Úr szavára helyezzük a hangsúlyt. Ahogy már előzőleg is mondtuk, az ég és mindaz, ami a földön van, elmúlik. Minden értelmezés, minden magyarázat, minden elmúlik, de Isten ígéje örökké megmarad. És amennyiben ez az íge meghozta az ő gyümölcsét te benned és én bennem, hogy ne térjen vissza öresen, hanem teljesítse azt, amiért Isten elküldte azt ebben a nemzedékben is, akkor te is részesse lettél ennek az Isten ígéjének. És amilyen bizonyos az, hogy a bibliai profécia már le lett horgonyozva Istenünk üdvösséggel kapcsolatos tanácshatározatában, olyan bizonyos az is, hogy most gyülekezetként egy prófétai folyamatot élünk át. Izrael népe részt vesz benne, a népek részt vesznek benne, minden az Úr szava történik a Biblia proféciának alapján. A Biblia proféciá alapján történik minden, és így nem tudjuk eléggé megköszönni az Úrnak azt a nagy kiváltságot, hogy hinni tudunk, hihetünk, ahogy az írás mondta. Senki sem kell, hogy a saját mellét verje, és senki sem kell, hogy virágcsokrot adjon magának. Minden csak kegyelem. Csak hogy én hiszek az eleve elrendeltetésben, és hiszem, hogy Isten népe eleve elrendeltetett arra, hogy meghallja az igazságot, megszilárduljon és megszentelődjön az igazságban, és megmaradjon ebben, amíg a hitből a látásba nem érkezik. Másoknak talán az a rendeltetése, hogy megbotoljanak ebben és abban is. És ezzel kapcsolatosan megvan az íge bizonyára, Péter levelében van ez is, ahol megvan írva, hogy ők megbotlanak az ígében, amire el is rendeltettek. Elolvashatjátok magatoknak az 1. Péter 2. fejezetében. Itt van leírva a 8. versben. 1. Péter 2. fejezete, 8. vers. És ennél fogva a megbotránkozás köve és a bosszúság sziklájává, amelyben beleütköznek az ígével szembeni engedetlenségükben, amire el is rendeltettek. Így olvassuk itt a Szentírásban. Vannak tehát emberek, akik engedetlenek maradnak. Bennük fennáll egy ellenkezés, lázadás Isten és Isten ígéje ellen. Egyszer nem tetszik nekik, aki hirdeti az ígét, máskor nem tetszik nekik, ami mondva van. Ellentmondásban vannak önmagukkal is, nem fogadják be, nem törődnek vele. Nem adják fel a belső ellenállásukat, és végül engedetlenségben beleütköznek az ígében. Aztán vannak mások, akik vártak az igazság órájára. Ezek elhagyják az ő ellenszegülésüket, és engedelmesek lesznek. Ami Urunk követségében lépnek, tanítványságot tesznek, ami Urunkkal szemben, aki engedelmes volt, és pedig a kereszt haláli. Az ő engedelmessége szembe lett állítva az Ádám engedetlenségével, mint ahogy az egynek engedetlensége és bűn által mindannyiunkra eljött a veszedelem, úgy az ő engedelmessége révén a kereszten való meghalásig eljött mindannyiunkra az Isten megigazulás és üdvössége, és mindazok, akik szívből hinni tudnak ő benne, megigazítatnak, anélkül, hogy cselekedetekre kénytelenek lennének. A cselekedetek utána jönnek, nem előtte. Az az ember, aki először a cselekedeteket akarja felmutatni, hogy az üdvös állapot vagy a hívő állapotot eléri, nagy fáradtságába fog kerülni. Mert annyira el lesz foglalva a cselekedetekkel, hogy nem lesz ideje elhinni, hogy Isten már elvégezte azokat a cselekedeteket. Mindazonáltal, ha az az ember egyszer már hívővé lett, akkor talán késztetés fog érezni arra, hogy mindkettőt megtegye, és legyen, hogy Isten ilyen embereket teremtsen belőlünk. Még egy bibliai idézet, amelyet szintén már elolvastam itt a Jakab leveléből, az első fejezetéből, csak azért, hogy minden alkalommal kiemeljem Isten drága ígének jelentőségét, vagy az ő jelentőségében. Sok-sok idézetet lehetne még felolvasni. A zsidókhoz írt levél 4.12, hogy élesebb az Isten ígéje, mint minden kétélű kard, és így tovább, csak hogy a Jakab 1, a 18. vers azt mondta: egy szabad, önkéntes szeretetviszonyból nemzett minket az igazság ígéje által, vagy létezésre hívott, újjászült. Azért, hogy bizonyos mértékben az ő teremtményei között az elsőszülött gyümölcs legyünk, a zsenge gyümölcs. Az íge és a szellem és a vér együtt tanúskodnak. És aki a bárány vérre hivatkozik az ő megváltását illetően, az ne álljon meg az ő megváltásánál és a bűnbocsánatánál, az üdv és megtérésnél, hanem hagyja magát Isten szellem által vezettetni tovább úgy, hogy a vér, az íge és a szellem a hívőkben egy közös, mindent átfogó tanúskodást adjanak, amit mindannyian szívből hiszünk. Hanem csak akkor lesz helyen való. Sokan vannak, akik hisznek a vér általi megbocsátásban, és ha szembesíteni akarjuk őket bizonyos dolgokkal, amelyek az ígében meg vannak írva, akkor azt mondják, nekem elég, hogy így üdvre jussak. Nekem elég akkor, ha mindazt, amit Isten megígért nekem, befoghathatom. Amennyiben nem tudok befogadni mindent, amit Isten megígér nekem, akkor egy szép napon mégis hiányozni fog nekem valami, mert nincs meg a teljességem. Volt egy testvér, aki nagyon talpra esett volt Dél-Afrikában is, két ember beszélgetett egymással, engem nem érintett a dolog, és az egyik azt mondja a másiknak, még az előbeszélgetésnek során, úgy, ahogy Mózes idejében történt, úgy történt a Branham testvér szolgálata által is. Az egész nép egy csapásra ki lett vezetve, és az ügy véget ért. Erre azt mondja a másik, nem éppenséggel, hogy nem ért véget, mert megvan írva, hogy Isten a többségükben nem lelt az ő tetszését. Minden esetre ezzel egyszerre mind a négy kerékből kiment a levegő, és a pótkerék sem volt felfújva. Így van ez. Néha ellentétben minden olyan csodálatos, néha elméletben minden olyan csodálatosan össze lehet állítani, de a gyakorlatban minden teljesen másképp néz ki. Szívből szeretnénk hinni, hogy Isten a prófétai ígéüzeneten keresztül megadja az utolsó kegyelmi hívást, csak hogy ne elégedj meg azzal, és ne mondd, mivel hiszek, minden rendben lesz. Hagyd magad összehangolni Istennel, higgy az ő ígéjében és semmi másban, és alapozd meg magad a Szentírásban. Akkor ugyanis arra fogunk törekedni, hogy Isten tetszése végül is megnyugodhasson rajtunk. Végül is, mindannyiunkon. Kinek van az a vágya, hogy Isten jó tetszése megnyugodjon rajta? Hadd lássam a kezeiteket, hogy tudja. Ó, igen, amen. Igenis jó, társaságban vagyok, ez rendben van így. Isten áldjon meg benneteket. Hányan szeretnétek, teljes mértékben Isten ígében megmaradni, bármi is történjék. Amen. Isten áldjon meg benneteket, hiszen ez csodálatos. Ragaszkodjatok szilárdan az élet ígéhez. Isten minden szolgának a dicsekedésére, akik vérüket és életüket áldozták azért, hogy mi ma Isten kinyilatkoztatott ígéjével rendelkezhessünk. A proféták és az apostolok nem szerették a maga életüket. Ők Isten edényei voltak, Isten szószövetségei ezen a földön. Hadd ragaszkodjunk ahhoz az ígéhez, amely meghagyatott számunkra az Ószövetségben és az Új Szövetségben. És mi hisszük, hogy ez itt a Szentírás végleges tanúvallomásával van dolgunk. Mindennek a végén az Úr, mint feltámadott, így szól. Aki valamit is hozzátesz ahhoz, annak Isten fogja hozzáadni a csapásokat, és aki elvesz belőle, annak Isten elveszi az ő részesedését az életpályából. Mi nem adunk hozzá, nem veszünk el. Hiszünk Istennek teljes evangéliumában, és hiszünk a teljes üdvösségben, amelyel meglettünk ajándékozva. Hiszünk az ő teljes visszaszolgáltatásában, amelyet Isten megígért az ő ígéjében. Ez egy ígéret. Mi hiszünk benne. Az ígéret nem törhető meg, kénytelenül, isteni valósággá kell válnia. Ne aggódjatok többé, semmi miatt, csak higgyetek, legyen hitetek, ahogy a Szentírás mondja. Álljatok Isten rendelkezésére, és együtt meg fogjuk látni Isten dicsőségét. Amen. Jézus jött ide, mit mächtige Hand, seine Gemeinde zurück in ihr Land. Ein zu der Stätte, der reinet so klar, aus der Verwirrung, worin denn sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Reiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg, alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Reiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemein, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu. Ehre sei Gott für all seine Treu. Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie kehren nach Zion zurück, wo ihr erwartet,